Nyolcadik ének. Odüsszeusz a fajákok között. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, Alkínó serkent ágyáról szent erejével, s fölkelt isteni sari, várduló bajnok Odüsszeusz. Mentek, utat mutatott a király neki szent erejével, faják gyűléstérre, mely ott épült a hajóknál. És odaérve, símára csiszolt köveken le is ültek jó közel egymáshoz, s járt városszerte Athéné, hírnöke képében bölcs lelkű Alkinósznak, gondolkodva a hős szívű Odüsszeusz hazatértén. Minden férfi elé odaállt, szólt mindegyikükkel. Faják főnökök és vezetők mind jertek utánam gyűlésünkbe, a vendégről hírt hallani nyomban. Róla, ki bölcsesző Alkinósz házába került most, tengeren üzetvén, s az alakja az égi lakóké. Szólt mindjük lelkécs erejét serkentve eszókkal. Nagysebesen megtelt a piac, megtelt az üléssor, hogy gyülekeztek. Igen, bámulta a nép sokasága Laertész leleményes sarját. Pallas Athéné isteni bájt hintett Odüsszeusz vállára, fejére, s szemre sudarabbá, steltebbé tette azonnal, hogy minden faják szeretettel lássa, lehessen félelmes, tisztelt, s végig meg is állja a verseny. Minden, amelybe a fajákok próbára kihívják. Majd, mikor egybe sereglecs együtt volt valamennyi, Alkínó szólalt meg köztük szónoki szóval. Faják főnökök és vezetők, hallgassatok én rám, hadd mondom ki, amit kebelemben sürget a lelkem. Lám, e nem ismert vándor jött palotánkba, bolyongva vagy kelet országából, vagy tán messze nyugatról, és hazakísérést kér, s hogy bizonyosra ígérjük. Hát a szokásunkhoz híven küldjük haza bárkán, mert nincs más se, akárki legyen ki a házam eléri, hogy keseregve sokáig kelljen várnia erre. Most föl! A barna hajót vontassuk az isteni vízre, azt az elől suhanót, s 52 fürge legényt is válasszunk ki a népünkből, rég legderekabbat. S tartóikba kötözve a jó evezőket erősen lépjetek újra a partra, hamar lakomázni lakunkba, s mindőtöknek adok bőséggel elég eleséget. Ennyit mondok az ifjaknak, de ti többi jogarral ékes büszke király, már jöjjetek innen az én szép házamhoz, hogy a vendéget szeretettel lássuk, meg ne tagadjátok. Hívjátok az isteni lantost, Démodokoszt, kinek Isten adott gyönyörű dalolásra képességet, zeng, amiről csak készteti lelke. Így szólt és vezetett. S a jogarviselő fejedelmek mentek utána, s a hírnök az isteni énekesért ment. És a kiválasztott 52 ifjú, amint ő elrendelte, a meddő vízpartjára elindult. És miután odaértek már a hajóhoz, a vízhez, akkor a barna hajót legelőbb mély vízbe kivonták, árbocot és vásznat raktak föl a barna hajóra, és evezőket is illesztettek a szíjkarikákba, mindet rendje szerint fölvonva a tiszta vitorlát. És a hajó nehezéket a vízbe kivetve kiléptek, s bölcsesző Alkinósz palotája felé igyekeztek. Oszlopok és a sövény köze megtelt, és az egész ház, hogy gyülekeztek a férfiak, ott volt ifja öregje. Alkinósz pedig áldozatul vágott le 12 szép juhot, és 2 csámpás ökröt, 8 agyaras kant. Megnyúzták, körülállták, s jó lakomát kerítettek. Ekkor a kedves dalnokot is bevezette a hírnök, azt, kit a múzsa kegyelt, s akinek jót, s rosszat is osztott, mert elvette szemét, de adott neki mézizű dallást. Most hát Pontonosz vitt néki ezüstszögű széket épp a középre, nagy oszlophoz támasztva a hátát, és felakasztva a szögre az éles hangzatú lantot válla fölé, megmondta a hírnök, mint vegye kézbe, és a dalos mellé remek asztalt és kosarat tett, jó kupa bort is elébe, igyék, ha kívánja a lelke. s ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, hősök híréről késztette dalolni a múzsa démodokoszt. Dala híre a tágterű égbe hatott el, mert a viszályt Odysseus meg a Péleidész Achilleus közt zengte, miként szivakodtak a dús isten lakománál szörnyű szavakkal. Örült neki titkon a népfejedelme Atreidész, amért szivakodtak a legjelesebbek, mert erről jósolt egykor neki Phoibos Apollón isteni Pűtóban, hogy elért oda kő küszöbére jó szóért, mivel akkor zúdult rájuk a romlás Trósz s Danauszra először a nagy Zeus rendeletéből. Hát ezt zengte a nagyhírű dalnok. És közben Odysseus nagy bíbor köpenyét fogván fölvonta fejére izmos két kézzel, s vele szép arcát betakarta, mert szégyelte, hogy észrevegyék, mint csordul a könnye. És valahányszor a dalt szüntette az isteni dalnok, szétmorzsolta a könnyét, és leereszte a leplet locsantott kettős poharából az égi lakóknak, és mikor ismét dalba fogott az, mert követelte tőle a faják főnök mind, a szavának örülve ő ismét zokogott, betakarva fejét köpenyével. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye, észre csak Alkinosz maga vette, amint odanézett, és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. Hát evezőt szerető faják főbekhez ekép szólt. Faják főnökök és vezetők, hallgassatok én rám. Eltelt már igaz osztású lakomával a lelkünk, s mely viruló lakomának örökkön társa a lantal. Most menjünk ki, s a versenyeket próbálni siessük mindet. Hadd mondhassa el otthon majd ez a vendég rögtön, amint hazaér, hogyan értünk legkitűnőbben kélni birokra s ökölre, szökelni, szaladni a pályán. Így szólt és vezetett. Vendégei mentek utána. Szegre akasztva a hírnök az éles hangzatú lantot, démodokoszt kézen fogván kivezette a házból, és ugyanarra vezette, amerre siettek a többi faják főnökök is, szemlélni, csodálni a versenyt. Mentek, mint a piacra, utánuk a nagy sokaság kél, számtalan ember, s rendbe fölállt a derék fiatalság. Jött oda Akroneosz, s vele Okyalosz, meg Elatreusz, Nauteusz és Prümneusz, s vele Ankialosz, meg Eretmeusz, Ponteusz, Próreusz, s vele Tóon, s Anabészineosz is, s Amfialosz, Polinéosz, Tektonidész fiú sarja. Jött oda Euryalosz, ki a vészes Árészszal egyenlő, és Naubolidész, ki a legderekabb termetres alakra népe között, a nyomán gáncs nélküli Laodamasznak. S három gyermeke jött gáncs nélküli Alkinosznak, Laodamas, Halios, meg az isteni szép Klüteneosz. És legerősször lábukkal versengtek az ifjak. Korláttól indult a futásuk, s ím az összes ifjú röpült sebesen, porfelleget ütve a síkon. S tiszta nevű Klüteneosz lett a futásban az első, mint amilyen szélesre barázdát húzhat az összvér, annyira hagyta le társait, ős úgy ért el a célhoz. Mások a gyötrő birkózással próbálkoztak. Euryalosz volt itt, ki legyőzte a bajnokokat mind. Ugrásban pedig Amfialosz lett köztük a legjobb, és a koronghajításban Elatreusz lett a legelső, Laodamas meg ököllel erős fia Alkinosznak. És miután szívüket versennyel fölvidították, Laodamas szólt hozzájuk fia Alkinosznak. Kérdezzük meg a vendégünket, rajta barátok, érte a versenyhez? Hisz nem hitvány az alakja, combja erős, és lába is az, meg a két keze is fönt, és nyaka izmos, a teste erős. Hisz az ifjú erőnek nincs hiány, csak megtörték a goromba keservek, mert bizony azt mondom, gonoszabban a tengeri vésznél semmi se tudja legyűrni az embert, bármi erős is. Néki meg Euryalosz szólt, választ adva szavával. Laodamas, Bizony úgy szóltál most, mint ahogy illik. Hát te magad hívjad föl, eredj oda, szólj vele tüstént. Hát mikor ezt hallotta, derékfia Alkinósznak ment a középre azonnal, eképpen szólt Odüsszeuszhoz. Rajta te is, vendég atya. Kíséreld meg a versenyt, hát ha tanultad a módját. Illik is értened ehhez, mert hisz a férfiúnak mi sem ad több hírt, amíg élhet, mint mi dicsőséget lábbal vagy kézzel elérhet. Rajta tehát védj részt, és a szívedből szórd ki a gondot. Hisz hazatérésed nem lesz már messze, de úgyis vár odalent a hajó, s a legénység készen az útra. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Laodamas, minek is buzdítok szúrva szavakkal? Szívem a gond most jobban tölti be, mint ez a verseny, hisz már jó sokat eltűrtem, s küszködtem elégszer, s köztetek úgy ülök én, hogy vágyódom hazajutni, s kérlelem itt fejedelmeteket, meg a nép sokaságát. Erre meg Euryalos szólt szemtől szembe gyaláztát, idegen. Sosem érhetlek versenyre kiváló férfiúhoz, versenyre, mi van sokféle a földön, inkább sokpadú bárkával siető utazóhoz, bárkások vezetőjéhez, ki csupán haszonért jár, és rakományra ügyel, csak az árut tartja eszében, meg rablott vagyonát. Nem látszol versenyzőnek. Görbén fölfele nézve felelt leleményes Odüsszeusz. Nem helyeset mondtál, idegen. Nyomorultnak látszol. Hát csak nem kap meg mindent, mindenki az égtől, jó alakot, jó észt, s jelesen szólás tudományát. Mert van olyan, ki a földön gyarlóbb külsejű férfi, ám szavait nagy szépséggel koszorúzza az Isten, és mindenki gyönyörrel néz rá, büszke beszéddel szól, de szerényen, s édesen, és kimagaslik a nép közt, s Istennek látják, ha a városon átveszi útját. Másnak alakja pedig vetekedhet az istenekével, csak hogy a szózatait soha kellem nem koszorúzza, mint ahogyan neked is. Kitűnő alakod, kitűnőbbet Isten sem készíthet, azonban bárgyú az elméd. Fölháborgattad, kedves kebelemben a lelkem, nem helyeset mondtál, bizony én versenyre erőtlen, mint ahogyan te beszéled, nem vagyok, ám a legelsők közt voltam, hiszem, ifjú erő míg élt a karomban. Most úr rajtam a gond, meg a fájdalom. Annyi keservet tűrtem hősök háborúit, és a vizek veszedelmét, és még így is sok ezer baj után viadalra kiszállok, mert a szabad szívembe harap, s vele földühítettél. Szólt, s köpenyét lesevetve fölugrott, fogta a vastag diszkoszt, mely nehezebb s hasosabb volt, mint aminőkkel eddig a faják férfiakot versenyt hajítottak. Jól megpörgetvén izmos keze elhajította, zúgva röpült az a kő, lehajoltak a földre az összes fajákok, hosszú, evezős, nagyhírű hajós nép még suhogott, s az a többi jelen túlszállt a kezéből könnyeden elszabadulva. S az útját mérte Athéné férfi alakjában, s azután szót szólva kimondta. Még a vak is tudná idegen, ha körül tapogatná, hogy hol e jel, mert nem vegyül össze a többi jelekkel. Itt látszik legelől, s te e versenyben bizakodhatsz, egy faják se hajíthat idáig, nemhogy előbbre. Így szólt, és megörült a sokat tűrt fényes Odüsszeusz, mert így jó akaró segítőre talált a porondon. És ekkor a fajákokhoz már szelídebben ekép szólt. Ezt érjétek el, ifjak. A legközelebbi dobásnál éppen ilyen távot hajítok vele, vagy jelesebbet. És most mindenki, akit buzdítgat a szíve, a lelke, lépjen elő, mert megharagítottátok a szívem. Rajta, ökölre, birokra, futásra, akárkit a faják nép közül elfogadok, s küzdök vele. Laodamas nem. Vendéglátóm ő, s baráttal ugyan kicsatáznék. Mert az a férfiú esztelen ám, és semmire kellő vendéglátóját, aki párviadalra kihívja így idegen nép közt, maga dolgát rontja csak avval. Más, ha akárki jön, Azt nem bánom, s nem vetem én meg, s vágyakozom próbálni erőm szemtől vele szemben. Nem vagyok én hitvány viadalban a földi lakók közt. Én a csiszolt íjat fölidegzeni értem igen jól, s emberemet legelőbb lőném ki a rossz akaróknak nagy tömegéből, még ha nagyon sok társam is állna oldalamon, s ugyanúgy célozna a férfi seregre. Senki Filoktétész volt csak jelesebb nyilazásban trójai nép mezején, hol lőttünk nyillal akhályok. Másnál azt mondom, hogy sokkal jobb vagyok ebben, minden búzafogyasztó ember közt a világon. Ám de a hajdaniakkal nem vágynám vetekedni, mint Heraklész volt, s hős Eurytosz Oikhaliából, mert nyilazásban ezek vetekedtek az égi lakókkal. Roppant Eurytosz elpusztult hamar, és nem is ért meg akkort terveiben, mivel őt lenyilazta Apollón, megharagudva, amért ez a hős nyilazásra kihívta. És Gerejemnél messzebb másnak még nyila sem száll. Csak szaladásban tartok tőle, hogy elhagy az egyik faják, mert csúnyán, szörnyen megtörtem a roppant hullámok tetején, s nem volt a hajómon az úti készlet bőséges, jó tagjaim így kimerültek. Így szólt, s erre azok mind hosszan csöndbe merültek. Csak maga Alkinosz szólt választ adva szavára. De nem mondtál idegen számunkra olyant, ami nem szép, mert a vitézséget mi tiéd bizonyítani vágyol, megharagudva, amiért a porondon e férfi eléd állt s ócsárolt, ahogyan sose szidná harci erényed lelkéből, aki illő szót kijelenteni jól ért. Rajta azonban hallgass most a szavamra, hogy elmond más hősöknek is otthon majd palotádnak ölében, míg feleségeddel lakomázol s gyermekeiddel emlékezve jelességünkre, milyen tudománnyal áldott meg bennünket Zeus atya ősi időktől. Birkózásban, ökölvívásban a legkitűnőbbek nem, de vagyunk a hajózásban, meg a fürge futásban. Mindig az ünnep kedves, a lant mi nekünk, meg a körtánc, tiszta ruhák bőven, s a meleg fürdők, puha ágyak. Rajta, ti táncos fajákok közt legkitűnőbbek, táncra, szeretteinek hadd mondja el otthon a vendég rögtön, amint hazaér, hogyan értünk legkitűnőbben járni hajóval, inalni, dalolni, dobogni a táncban. S démodokoznak az éles hangzatú lantot, azonnal hozzátok csak elő, valahol bent lesz az a házban. Így szólt isteni Alkinosz, s már kélt is a hírnök hozni a vájt lantot palotájából a királynak. És a kilenc, aki versenyt rendez, azonnal előállt. Ők szokták mindig jelesen rendezni a pályát, most földöngölték, szép széles kört kerítettek. Közben a hírnök hozta az éles hangzatú lantot Démodokosznak, az ott a középre vonult, körülötte álltak a fölserdült ifjak, kik a táncba kiválók, s isteni táncban ütötték lábbal a földet. Odysseus lábuk csillámlását nézte, csodálta szívében. Ő meg a húrba kapott, s kezdett is zengeni szépen. Nászra miként lépett Árész, s koszorús Afrodité, Hefaisztosz házában mint ölelőztek először titkon, számos ajándékkal jött az, s kerevetjét szennyezték Hefaisztosznak, s ment ahhoz a hírnök Héliosz, ez jól látta, amint szerelembe vegyültek. Hefaisztosz mikoron hallotta a lélekevő hírt, ment a kovács műhelybe. Szívében rejtve a rosszat, ülőtalpra nagy üllőt tett, láncot kalapált ki nem szakadót, hogy a két szeretőt ott fogja örökké. És elkészítve a csapdát így, Árészre dühötten ment hálótermébe, ahol szép fekhelye állott. Körben az ágylábakhoz erősítette a csapdát, és a tetőről is számos láncszála szaladt le, mint valamely könnyű pókháló. Látni a boldog égi lakók sem tudták, annyira mesteri mű volt. És miután kerevetje köré kivetette a csapdát, úgy tett, mintha a jól épült Lemnoszba utaznék, mely minden föld közt számára a legszeretettebb. Lesben aranyszabolás Árész sem hasztalan állott, hogy meglátta ügyes Héfaisztoszt útnak eredni, ment széles hírű Hefaisztosz háza ölébe. Vágyva erősen a szép koszorús kütereje szerelmét. Afrodité hazajött épp apjától, a hatalmasnak Zeusztól, és le is ült. Árész a szobába belépett, átkulcsolta kezét sebesen, szót szólva kimondta, ágyba szívem, gyorsan! Kerevetre feküdve örüljünk, mert nincs itthon Hefaisztosz, de bizony valahol már lép Lemnosz fele, durva beszédű szintiszi néphez. Szólt, mire Afrodité örömest kívánt vele hálni. Végigdőltek az ágyon ketten, rájuk is omlott erre a fortélyos Hefaisztosz mesteri lánca, tagjaikat mozdítani már megemelni se tudták. Végre is átlátták, hogy nincs számukra menekvés. Jött közelükbe a nagy hírű bicegő Hefaisztosz. Még Lemnoszba sem ért, s már fordult vissza az útján, mert őrt állt neki Éliosz, s megmondta, mi történt. Kedves háza felé indult keseregve szívében, ott a küszöbnek előtte megállt, elfogta a vaddű, s rettentő trikkantott mindegyik égi lakóhoz. Zeus atya és boldog, sosemúló égi lakók mind, jertek látni nevetséget, de olyat, mi nem illő engem a sántát, Afrodité, Zeus lánya örökké, hogy megvetse, a veszélyes Árészszal esik szerelembe, mert ő szép, s egyenes lábú, még én nyomoréknak jöttem eként a világra. Ki más oka ennek a bajnak, mint az apám s az anyám, bárcsak sose szültek volna. Hát csak nézzétek, mint fekszenek itt szerelemben, ágyamban. De ha én oda nézek, a kín gyötör engem. Azt hiszem, ők sem akarnak már így fekve maradni, bármi heves szeretők, egy pillanatig sem. A hálást hagynák már, hanem őket a csapdas, a lánc nem ereszti, míg az ajándékot mind vissza nem adja az apja, amit neki nászunkor nyújtottam ez epszemű lányért, mert gyönyörű a leánya, de épp nem fékezi lelkét. Szólt, s ércpadlatú háza felé amazok gyülekeztek, jött oda föld övezője Poseidon, jött a szerencsét nyújtó Hermeiász, jött a messzeható nagy Apollón. Ám a szemérmetes istennők házukba maradtak. Ők meg az ajtónál álltak, javak osztogatói, és ki nem oltódó nevetésre fakadtak, e boldog istenek ott, meglátva cseles művét a ravasznak. És volt, aki így szólt köztük, a szomszédjára tekintve. Jóra a rossz sose visz. Megfogja a gyorsat a lomha, lám most is megfogta Árészt, Hefaisztosz a lassú, őt, aki leggyorsabb valamennyi olimposzi úr közt, ez meg sánta, de érti a cselt, úgy kell a bujáknak. Ők egymáshoz ilyen szavakat hallatva beszéltek. Herméshez pedig így szólt Zeus fia büszke Apollón. Zeus fia Hermeiász, híradó, javak osztogatója, volna-e kedvede durva bilincsek közt beszorulva együtt hálni az ágyban aranyló Afroditéval? Erre eképpen szólt Argosz megölője a hírnök. Bár csak eképp esnék ez, messzelövő nagy Apollón. Bár háromszor ilyen sok nagy lánc fonna be minket, s istenek és istennők mind néznétek-e dolgot, ám arany Afroditéval hálnék mégis az ágyban. Így szólt, s kélt kacagás a haláltalan égi lakók közt. Ám de Poseidon nem nevetett. Kérlelt a híres művű Hefaisztoszt, sürget, hogy oldja föl Árészt. S őt megszólítva ekképp szárnyas szavakat szólt. Old fel, s én megígérem, hogy valamint te kívánod, mindent megfizet illendően a haláltalanok közt. Erre a híres sántító Hefaisztosz ekép szólt. Föld övezője Poseidon, már erre ne is kérj. Kézbe kezességet nem jóért tartani, nem jó. Hát hogyan is kötnélek téged az égi lakók között, hogyha Árész elinal, s váltságot nem fizet érte. Erre a föld övezője Poseidon válaszul így szólt, Hephaistos, ha Árész váltság fizetést kikerülve elszökik innen, a bírságot neked én fizetem meg. Erre a híres sántító Hephaistos ekképp szólt, nem lehet, és nem is illik nemmel szólnom a szódra. Így szólott az erős Hephaistos, elolta bilincsét. S amazok miután a kemény láncból szabadultak, fölpattantak azonnal, Árész trák földre rohant el, és Küproszba suhant a mosoly szerető Afrodité, hol már várta Páfoszban Berke s az illatos oltár. S ott káriszok fürdették, kenték drága olajjal, mely dúsan díszít nemenyésző isteni népet, s ráadták gyönyörű szép öltönyeit. Csoda látni. Hát ezt zengte a nagyhírű dalnok, és közben Odüsszeusz még hallgatta, örült a szívében, s véle a többi faják is, hosszú, evezős, nagyhírű, hajós nép. Alkinosz Haliosznak szólt, és Laodamasznak, hogy táncoljanak ők, kikkel ki se tud vetekedni. És miután gyönyörű labdát vettek tenyerükbe bíborszínűt, mely Polübosznak mesteri műve, egyikük árnyas fellegekig hajította a labdát hátrahajolva, a másik a földről szökve magasba, lába sem érte a földet még, s elkapta meg újra. Már a magasba vetést ügyesen bemutatták, akkor már táncolva a termő földön a labdát egymásnak sebesen dobták, míg körben az ifjak mind ütemet vertek, dobogó zaja szállt a magasba. Alkinoszhoz ekképp szólt ekkor a bajnok Odüsszeusz. Alkinosz, nagy uram, népednek legjelesebbje. Büszkén mondtad imént, hogy a táncait kitűnőek, s íme be is bizonyult, ha tekintem, a bámulat elfog, szólt, s Alkinosz megörült neki szent erejével, hát evezőt szerető faják főbbekhez ekképp szólt. Faják, főnökök és vezetők, hallgassatok én rám. Én bizony úgy látom, hogy a vendégünk nagyon elmés. Rajta ajándékozzuk meg hát úgy, ahogy illik. Mert hisz a népünk közt itt élve fölötte 12 büszke király vezető, de 13 velem együtt, hát közülünk kiki tiszta mosott köpenyeggel egy inget hozzon elő, s egy drága talentum színaranyat még. Hozzuk elő mind gyorsan, hogy megkapja a vendég, s így térhessen vacsorázni örülve szívében. Euryalus pedig őt most engesztelje ki szóval, és adjon ajándékot, mert nem szólt úgy, ahogy illik. Szólt, s a beszédét mind helyeselték, s így cselekedtek. És az ajándékért híradót küldött valamennyi. Euryalus pedig így szólt, választ adva a szóra. Alkinosz nagyurunk, népünknek legjelesebbje. Én bizony engesztelni fogom, valamint te kívánod. Jó érckardot adok neki, markolatát színezüstből készítették, és frissen faragott elefántcsont csík kanyarok üvején, sose fogja kevésre becsülni. Ezt mondván odaadta kezébe ezüstszögű kardját, s őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Üdvözl légy, vendégatya! Számról, hogyha goromba szó röppent el, a szélviarok hordják tova innen. S néked az istenek adják, hogy meglásd feleséget, s érj haza, hisz rég gyötrődsz távol a kedveseittől. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Kedvesem, üdvözl légy te is, áldás érjen az égtől, és soha már ezután ne legyen szükséged egy kardra, amit nekem adtál, míg engeszteltél szavaiddal. Így szólt, s vállára kötötte ezüstszögű kardját, és hogy a nap lebukott, ott volt a sok ékes ajándék, s a vitéz híradók a királyházába bevitték, átvették fiúsarjai Alkinosznak az ékes holmikat, és tisztelt anyjuk mellé odatették. S Alkinosz bevezette a népet szent erejével, jöttek hát, s oda benne magas székekre leültek. Végre is Arétéhoz eként szólt Alkinosz hős. Jöjj ide, asszony! Hozz szép ládát, legkitűnőbbet, s rakd bele abba tiszta, mosott köpenyeggel az inget. És ti vizet melegítsetek, üstöttéve a tűzre, hogy fürdőt vegyen, s megnézze az itt heverő sok szép holmit, faják nemesek neki szánt adományát, s étkeket élvezzen, hallgassa a dalt meg a lantot. Én magam íme adok gyönyörű szép kejhet aranyból néki, hogy emlékezzék mindig rám, mikor otthon bortlott csantott Zeusnak, meg a többi nagy égi lakónak. Így szólt. Arété meg a szolgálókra parancsolt, hogy nagy háromlábas edényt tegyenek föl a tűzre, ők fürdőöntő nagy edényt tettek föl a lángra, és vizet öntöttek bele, fát gyújtottak alatta. Lángok közt melegült az edény hasa, benne a víz is. Közben a vendégnek ládát hozatott a királynő, hálójából szépet, a szép holmit beletette, mind a ruhát, aranyat, faják vezetők adományát, s ő maga rakta be még ama szép köpenyeggel az inget, és megszólította a hőst, szárnyas szavakat szólt. Nézz a födélre magad, s rá gyorsan közd a csomódat, hogy még ez vagy amaz, ki ne fosszon, míg te az édes álom ölében fekve suhansz tova barna hajónkon. Meghallgatta a szót a sokat tűrt isteni férfi, és elzárta fedéllel a ládát, rá bonyolultan kötve csomót, ahogyan Kirké tanította az úrnő. S még ott helyben a jó gazdasszony fürdeni hívta őt, hogy lépjen a kádba, örömmel látta a forró fürdőt, mert sok része a gondosságban azóta, hogy szép fürdő Kalipszótól tovament nemigen volt, míg ott istenként szakadatlan kényelem óvta. Szolgálók fürdették most, s kenték meg olajjal, adtak rá gyönyörű inget meg drága palástot. És hogy a kádból szállt ki, a bent borozó mulatókhoz ment. És Nausiká, ki az égtől kapta a báját, mesteri mívű tető pillére tövében amott állt, s elbámulva csodálta Odüsszeuszt, látva szemével és őt megszólítva, ilyen szárnyas szavakat szólt. Üdvözlégy, idegen, hogy majdan az otthoni földön emlékez én rám, akinek hálád legelőbb jár. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Nausiká, lány sarja a hős szívű Alkinosznak, bár így adná Zeus, héré dörgő szavú férje, otthonom a csazatértem napját látnom, elérnem. Hozzád ott is, akár Istenhez, aként könyörögnék mindenkor, te leány, hisz az éltem vissza te adtad. Szólt, és Alkinosz mellé ült ekkor a trónra, s már azok étkeket osztottak, meg a bort vegyítették. Ekkor a kedves dalnokot is bevezette a hírnök Démodokoszt, kit a nép tisztelt, ültette közébük épp a középre, nagy oszlophoz támasztva a hátát, így szólt ekkor a hírnökhöz leleményes Odüsszeusz, háthúsból kanyarítva maradt még több a gerincen, hófogó disznóhúsából, mint a zsír beborított. Hírnök, vedd csak-e húst, és vidd oda Démodokosznak, hadd egye meg, s őt üdvözlöm most, bárha busongok, mert hisz az énekeseknek a tisztelet és a csodálat jár valamennyi halandótól, minden dalos embert múzsa tanított dalra, hisz annyira kedveli törzsük. Így szólt. S vitte a hírnök a húst, odatta a bajnok Démodokosznak, az át is vette örülve szívében, s ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, majd miután elverték végül az éhet a szomjat, Démodokoszhoz eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Démodokosz, mindenki fölött dicsérlek erősen, tán Zeus lánya a múzsa tanított így, vagy Apollon, oly szép rendben mondod a dalt az akháj seregeknek sorsáról. Mit tettek, tűrtek, hogy hadakoztak, mint aki köztük volt, vagy mástól tudja a hírét. Rajta a szót másról kezd most. Zeng dalt a falóról, melyet Epeiosz készített, s vele Pallas Athéné, és melyet a felső várba cselével a fényes Odüsszeusz vitt, tele harcossal, s feldulták isteni Tróját. Hogyha te ezt nekem elsorolod most, mind, ahogy illik, én valamennyi halandónak hirdetni fogom, hogy isteni dalt mi nagy készséggel adott neked Isten. Szólt, s az az Istennel megtelve, a dalt bemutatta onnan fogva, miként vágtak sok jópadú gáján útnak az argosziak, tüzet is hogy dobtak a tábor sátraira, s mások már ültek a híres Odüsszeusz mellett rejtőzködve a lóban, a trójai téren, mert is a trójaiak vonszolták azt fel a várba. Ott állt hát a faló, körülötte zavart fecsegéssel ültek a trószok. A szándékuk három fele oszlott. Vagy hegyes érccel a ló üregét átütni azonnal, vagy fölvonni a csúcsra, lelökni a sziklatetőről, vagy bűvös bálványként adni az égi lakóknak. Végül is ennek kellett mennie teljesedésbe, végzete volt ugyanis, hogy vesszen Trója, ha egyszer ezt a lovat befogadta, amelyben a legderekabbak ültek, csúnya halált és vészt víve a trójaiakra. Zengte, hogyan dulták fel a várat a harcos akhályok, leshelyük öblét elhagyták, kizúdultak a lóból, és elzengte, ki hol rombolta a vár meredélyét, és Deifóbosz házához, mint tört bajnok Odüsszeusz, mint maga Árész, s véle az isteni hős Menelaosz. Legszörnyűbb harcot mondotta, hogy ott indított, s győzött, mert nagylelkű Athéné megsegítette. Hát ezt zengte a nagyhírű dalnok. És közben Odüsszeusz olvadozott, s szemehéje alól könny mosta az arcát. Mint ahogy asszony sír, szeretett férjére borulva, mert elesett ez a város népe előtt viadalban, szörnyűségek napja elől védvén az övéit, látja a nő, hogy haldoklik vonagolva a porban, ráomol éles nagy zokogással, s közben a síró hátát és vállát gerelyekkel ütik, s viszik is már rút rapságba, ahol robot és síralom csak a része és orcája a legnyomorultabb kínban enyészik, így ejtett a szemölgye alól búskönnyet Odüsszeusz. Senki se látta ugyan közülük, hogy csordul a könnye, észre csak Alkínosz maga vett, amint odanézett, és a nehéz sóhajt hallotta az oldala mellett. Hát evezőt szerető faják főbbekhez ekép szólt. Faják főnökök és vezetők, hallgassatok én rám. Démodokos tegye már le az éles hangzatú lantot, mert lám nem mindenki örül, hogy ilyen dala hangzik. Mert amióta eszünk, s ezt zengi az isteni dalnok, vendégünk nem hagy fel a fájdalmas zokogással, mert az erős bánat bizonyára körülveszi lelkét. Hát hallgasson a lant, inkább minnyájan örüljünk, háziak és vendég, sokkal szebb, hogyha ez így van, mert is a tisztelt vendégért rendeztük. Övé mind búcsú kíséret ajándék, mit szeretettel adunk most, mert mint testvérét úgy tartja az oltalom esdőt és idegent mindenki, kinek csak csöpp esze is van. Éppen ezért te se rejtsd fortélyos gondolatokkal azt, amiről kérdezlek, sokkal szebb, ha kimondod. Áruld el nevedet, mint apád meg anyád szava hívott, és kik a városodat lakják és körülötte lakoznak. Mert olyan ember nincs, akinek neve semmi ne volna, sem hitvány, se nemes, miután már megszületett, mert néki, ha megszülték a szülők, nevet adnak azonnal. Mondd meg a városod is, hol van, hol a földed, a néped, hadd tudják az eszes bárkák, hova hordjanak innen. Tudd meg, a faják bárkáknak kormányosa nincsen, kormányrúdjuk sincs, amilyen van a többi hajókon, mert maguk is tudják, hova vágyik jutni az ember. És minden nép városait, gazdag legelőit ismerik, és sebesen vágtatnak a sós vizek árján át, felhőbe, ködökbe takartan. Bennük ugyan nincs félelem attól, hogy végük lesz, vészbe kerülnek. Csak hogy apámtól, Nausitóztól egykoron én úgy hallottam, hogy már haragos népünkre Pozeidon, mert mindenkit olyan biztonságban hazahordunk. Mondta, hogy egykor a fajákok szép művű hajóját, míg a kíséretről hazatartoz a kötszínű áron, széttöri és elzárja hatalmas heggyel a várost. Így jósolt az öreg. És ezt vagy véghez viszi Isten, vagy végzetlen hagyja, ahogy kívánja a lelke. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Merre bolyongtál már, mi népek földjeit érted, útadon el mi népes városokat, lakozókat? Mind vadak és durvák, törvénnyel mit se törődők voltak, vagy vendégszeretők és isteni mádók? s áruld el, miért sírsz a szívedben erős zokogással Argosziaknak meg Trójának halva a sorsát? Ezt bíz az istenek intézték így, szőve a vést a földi lakóknak, hogy legyen ének a messze jövőben. Tán szeretett rokonot pusztult el Trója tövében, vőd vagy apósod? Mert ezeket tartjuk szeretetben kis hián úgy, mint fajtánk beli vérrokonunkat. Vagy tán egy szeretett társad, ki a szívedet érti, mert számunkra az édes testvérnél se silányabb az, ki derék társunk, s okosan tud bánni mi vélünk.